A Reuters arról számolt be, hogy Joe Biden elnök aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök valós veszélyt jelent a taktikai nukleáris fegyverek bevetésére, miután Oroszország a közelmúltban ilyen fegyvereket telepített Fehér Oroszországba. Egy nemrégiben tett nyilatkozatában Biden elnök arról beszélt, hogy abszolút felelőtlenség volt Fehér Oroszországba telepíteni atomfegyvereket, egy kaliforniai adományozói találkozón idézte ezt fel. Korábban az emberek elutasították a Colorado folyó kiszáradásával kapcsolatos aggodalmait, és a jelenlegi Putyin és a taktikai atomfegyverek helyzetéhez hasonlította a Colorado folyó kiszáradását, hangsúlyozva, hogy a fenyegetés valós. Joe Biden elnök nyilatkozata már csak azért is érdekes, mert egyébként az amerikai szervek, akár a CIA, akár egyébként a Pentagon folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy bár retorikailag használják a nukleáris fegyvereket az oroszok, de nem változtatnak a nukleáris stratégiájukon, magyarán nem látszik semmiféle valós veszélye annak, hogy bevetnének akár taktikai atomfegyvert Ukrajnában. Az adóelkerülések minimalizálásának szándéka állhat egyébként Joe Biden amerikai elnök vasárnapi bejelentésének hátterében. Kampányindító beszédében a politikus arról beszélt, hogy adókat vetnek ki a 400 ezer dollárnál nagyobb éves jövedelemmel bíró amerikai állampolgárokra. A Trend FM-nek nyilatkozó külgazdasági szakújságíró szerint ezzel Joe Biden a maga oldalára kívánja állítani a kevésbé tehetős amerikaiakat. Martin Kovács Miklóssal Molnár Gábor beszélgetett.
A gazdagok adóztatásáról beszélt Joe Biden a kampányindító gyűlésén. Mennyire meglepő ez, inkább egy ilyen kampányfogás, vagy egy valódi intézkedésnek tűnik ez első blikre?
Nem meglepő egyáltalán, hiszen már a korábbi elnökválasztási kampány során, illetve aztán az elnöki programjában is gyakran előkerült az adózással kapcsolatos mindenfajta javaslat, méghozzá igen fontos javaslat, de hozzáteszem, hogy mindezek az elképzelések, a javaslatok bármennyire is komolyak és adott esetben átfogóak, nem nagyon valószínű, hogy megvalósulhatnak, legalábbis a közeljövőben nem. A becslések szerint leghamarabb reálisan 2025-ben van esély arra, hogy ezek a Biden számára kedvező esetben előjöjjenek. Ugyanis pillanatnyilag a törvényhozásban a képviselőházban republikánus párti többség van, tehát Biden adóprogram javaslatot biztos nem fognak megszavazni, még ha lesz is ilyen. A szenátusban pedig szintén kétséges egy ilyen programnak a végigvitele, hiszen már a korábbi javaslatok esetében is volt olyan demokrata párti szenátor is, aki nem állt Biden mellé. Szóval így a háttér ismeretében lehet érzékelni, hogy ezek a javaslatok, amiket ő tett, és amelyekről adott esetben talán beszélünk majd, bizony inkább a szándékot, a vezetői elnöki filozófiát jelzik, mint sem a megvalósítható programot.
És akkor térjünk is itt rá arra, amit itt utóbb említett, hogy milyen javaslatokról van itt egész pontosan szó. Lehet-e ezt már látni nagyjából?
Tulajdonképpen nem kell messzire mennie, mert csak egy-két évvel ezelőtti konkrét javaslatokat leporolva nyugodtan kiterítheti a kártyáinak ezt a részét, hiszen itt, és ezt nagyon szívesen hangsúlyozzák, hogy semmiképpen nem az amerikai tömegek megadóztatásáról van szó, mert amennyiben és hangsúlyozom, amennyiben megvalósulnának a Biden-féle javaslatok, akkor az évi 400 ezer dollár alatti jövedelmeket ez egyáltalán nem érintené. Na most 400 ezer dollár az éves szinten már egy igen jelentős jövedelem, tehát az amerikai populációnak, nem tudom a pontos százalékot, de egy számjegyű százaléka rendelkezhet ilyen éves jövedelemmel, szóval a túlnyomó többséget ez nem érdekli. Viszont ami lényeges, hogy a társasági adót, tehát a cégek számára lényeges adót, azt a korábbi években, a Trump időszakban 21%-osra faragták le, és Joe Biden 28%-ra emelné vissza, ami megközelíti azt a léptéket, mint amilyen korábban volt, és ez nyilván a cégek számára egy meghatározó dolog. Ugyanakkor még lennének olyan részei is ennek az adójavaslatnak, adócsomagnak, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy mi mindenre szeretnék költeni ezeket az adott esetben befolyó adó plusz dollárokat, és ez az, amit leggyakrabban a Biden-nel szemben állók bírálnak, tudnilik olyan szociális típusú kiadásokról van szó, amelyek mondjuk tandíjakat, egészségügyi ellátást, gyermekgondozást érintenének, és ilyenkor szokták azt mondani, hogy hát ez már maga a szocializmus, néhányan pedig már kommunizmust emlegetnek.
Egyébként mennyire tűnik jó antrénak egy ilyen adóemelésről beszélni itt rögtön a választási kampány legelején? Nem lehet, hogy ez visszafelé sül el bizonyos szempontból?
Az ő esetében, tehát Joe Biden esetében én azt gondolom, hogy nincs igazán nagy kockázata, mert a népszerűsége pillanatnyilag meglehetősen szolid, vissza is esett az utóbbi hónapokban is, tehát nagyon sokan akár a korára hivatkozva, akár mondjuk tényleges politikai ellentámadást indítva vele szemben bírálják, és ez elég sok esetben működik is, tehát olyan elemeket próbál meg szerintem előhozni, nyilván hatalmas szakértői és tanácsadói támogatással, amelyek mondjuk ismerősen és jól csengenek a legtöbb amerikai számára, mert ez az adó főleg, amennyiben a nagy jövedelműek, tehát az éves 700 ezer dollár feletti, tehát a nagyon gazdag emberek számára jelenne meg ilyesmi.
Bocsánat, hogy közbevágok, őket eddig nem is adóztatta, vagy mennyiben változna ez most? Mennyivel lenne drasztikusabb ez az újfajta adóztatás?
Nyilván a léptékekről komoly vita zajlik. Itt olyan léptékek jöhetnek szóba, mint például 37%-ról 39,6%-ra emelnék mondjuk a tőkejövedelmek utáni adót. Aztán maga a tény, hogy a nagyon gazdagok azok az Egyesült Államokban is, ugye hát elég sok pénzt költenek arra, hogy elkerüljék magát az adózást. Az egyik ilyen technika különben az, hogy többé-kevésbé gyakorlatilag kölcsönpénzből élnek, tehát igaz ugyan, hogy hatalmas vagyonuk lehet, de bankoktól felvett kölcsön az, amiből az életüket finanszírozzák, és aztán a kölcsöntörlesztést azt kedvezően tudják elszámolni a könyvelésükben. Tehát itt valójában annak az egész szisztémának a kiegyenesítése, ha úgy tetszik, a reálisabb, a közösség számára is morálisan elfogadhatóbb kezelése a cél, ami jelen pillanatban meglehetősen kusza és homályos, és a legnagyobb jövedelmeknek lehetőséget ad arra, hogy kibújjanak az adófizetés alól. Jellemző például, ugye, hogy az előző elnök Donald Trump, aki ismét szeretne elnök lenni a republikánus párt színeiben, évek óta nem fizetett szövetségi szinten adót, pedig hát ugye 5 milliárdos vagyonnal büszkélkedett.
És akkor még egy picit visszatérve az előző kérdése, ugye azt mondta, hogy ez igazából valódi kockázatot nem jelent Joe Biden számára, hiszen ő egyébként sem áll most túl rózsásan.
Ez így van, viszont az is tény, hogy a kampányban, hát hiszen egy rendkívül rutinos politikusról van szó, tehát ha úgy tetszik, sok csatát megnyert már, és legutóbb is ő volt az, aki 81 millió szavazatot kapott az Egyesült Államokban, ellenfele Donald Trump annak idején 75 milliót. Tehát ő tudja azért, hogy végül is mivel szólíthatja meg az amerikai polgárok többségét. Nem véletlenül volt az, hogy az egyik legnagyobb szakszervezeti szövetség, az AFL-CIO kereteiben hangzott el ez az úgymond hivatalos első kampánybeszéde, hiszen a dolgozó amerikaiak, a alsó középosztály jelentheti az ő bázisát, a fiatalok, a színesbőrűek, a nem fehérbőrű amerikaiak, ha szabad azt mondani. Tehát Isten igazából többnyire olyasmivel operál most, és ez a bizonyos adóügy is, ami bejön sokaknak, ha szabad azt mondani.
Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották.
Reggeli Monitor.
Kacsacsőrű dinoszaurusz maradványaira bukkantak a déli féltekén. A föld déli részén még sosem találtak a most a chilei Patagóniában fellelthez hasonló maradványokat. Patagónia az elmúlt néhány évben a régészek valódi kincses bányájává vált, rengeteg dínóleletet találtak ott. A 4 méter hosszú, 1 tonna súlyú növényevő dínó a Gonkoken nanoi 77 millió éve élt Chile déli csücskében. A faj jelenléte ezen a távoli déli területen meglepte a tudósokat, akiknek jelenleg egyáltalán még azt is meg kell magyarázniuk, hogy az élőlény hogyan kerülhetett oda. Alexander Vargas, a chilei egyetem őslénytani hálózatának igazgatója szerint a növényevő dínó egy lendületes járású őslény volt, amely könnyen állt két, illetve négy lábra is, hogy elérje a növényzetet a magasban és a földön is. A 2013-ban talált maradványok mostanáig tartó vizsgálata szerint a chilei Patagónia a hadrosaurusok, a krétakorban, Észak-Amerikában, Ázsiában és Európában élő kacsacsőrű dinoszauruszok nagyon ősi fajainak menedéke volt. A Gonkoken nanoi az 5. Chilében felfedezett dinoszaurusz faj.
Ez a reggeli monitor.